Dániel próféta könyvét olvassuk. Dániel próféta könyve az új fordításban 842-es oldal. Az első részt fogom felolvasni, fennállva fogjuk meghallgatni. Jojákim, júdai király uralkodásának 33. évében eljött Nebukadnekar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és körül zárta azt. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Szinár földjére, a maga Istenének a templomába és isteneinek kincstárában helyezte el. A király meghagyta a főudvar mesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vélből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmi fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak köztük júdaiak is, Dániel, Hananyel, Misael és Azarjá. A főudvar mester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyel, Sadráknak, Misaelt, Mésáknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italatokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykor újfiak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendel, Dániel, Hananyel, Misael és Azarja mellé, tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet ígyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnekar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misael és Azarja. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak talált őket az egész ország minden mágusánál és varázslójánál. Eddig az igen, tessék le. Sokféle és érdekes olvasata van ennek a Dániel próféta könyvének, főleg ennek az első résznek, később, meg aztán még inkább. Valaki egyszer úgy összegezte, hogy hát Dánieléket elvitték a király udvarba, ő nem akart enni, de nem ártott neki. És meg volt a magyarázata. Ez nagyon egyszerű magyarázat. Más meg azt mondta, hogy képzeld el, egy királyi udvar, milyen lehet ott az ebéd? Mit fel nem hoznak és mit el nem visznek az ember orra előtt? Hol volt ennek a fiatalembernek az esze? Mert ő csak ilyen materiálisan nézte, amit nézett. Vagy másképp is lehet magyarázni ezt az igét, ezt a történetet. Ez a kettő nagyon szélsőség, és azért sokkal jobb, ha jól megnézzük, hogy miről ír ez a rész, hogy jól megértsük, hogy miről volt szó. A judai király harmadik évében eljött Babilónia királya, és elfoglalta Jeruzsálemet. A térképen Izrael két-három nagy hatalom között vergődött mindig, ezt a vidéket termékeny félholdnak nevezték, és mindig sok minden gazdagság volt rajta, és az volt a kereskedelmi utak középpontja Európa, Ázsia és Afrika között. Hatalmas karaványok, gazdagságok jöttek, mentek, és közte ott volt ez a pici állam, ami nagyon fontos volt a környező nagyhatalmaknak, Egyiptomnak, Babilonnak, vagy később Perzsiának, mert aki elfoglalta, az begyűjtötte az adót, az veszedelem volt mindenki számára, mindenki kész volt hadisarcot fizetni, és ezért tetszett az sokaknak. És az Ószövetségben sokszor látjuk, hogy a háborúk időszaka van, azért, mert ezt mindenki magának szerette volna bekebelezni. De valami miatt, és ez ilyen kiemelten fontos, Izrael sokszor és hosszú ideig volt független. És ezt a tudósok, hívők vagy hitetlenek egyértelműen, vagy legalábbis gyakran azt mondják, azért, mert ők egy olyan kiemelkedő tudattal rendelkeztek, hogy olyannal arrafelé kevesen találkoztak, ők Isten népének hallották magukat. Isten kiválasztott népének, akik ez miatt sok mindent különből tudtak és különből éreztek, és különből is cselekedtek. De volt olyan időszak, itt is olvassuk, amikor elfoglalták őket, elvitték a templom kincseit, itt a misztikum elrejtve, sokan erre építenek, hogy igen, valahol vannak ezek a kincsek, és elvitték az ifjúságot is. Itt látjuk tökéletes, szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt. Mert nem csak Izrael volt hatalmas a tudomány kérdésében, Egyiptomot azt nagyon jól ismerjük, hogy rendkívüli tudományokkal rendelkezett, kezdve a piramisok építésétől a balzsamozás művészeteig, Babilónia sem volt különb. A csillagászat az mindenek felett való volt, a templomokat úgy építették, hogy a csillagvizsgáló fönt volt a ziguratoknak, a templomoknak a legtetején, és pontosan ki tudták mérni a csillagokból, mikor jön az áradás, a hold mozgásából, mikor jön a száraz időszak, előre naptárokat készítettek, matematikából jók voltak, és építészetből, földrajzból, sok mindenből. És közébük nem akárkit válogattak ki. És amikor ezeket a fiatalokat kiválogatták, akkor azt mondták, úgy kell tegyetek mindent, ahogy mi, hogy legalább olyan okosak legyetek, mint mi. Mondta ezt a tanító, és ki a főfelügyelő, vagy a felügyelő, főudvarmester, aki félt a királytól. Ez a parancs. És abban az időben, később így mondták, a médek és perzsák idejében az a törvény, az a parancs visszavonhatatlan volt. Így mondták, így kell lenni. Aki annak ellenállt, az simán megölték. És itt jön a svédcsavar. Amikor egy mondat jelzi azt, hogy vannak dolgok, amik felülírják az emberi parancsolatokat. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ugyan miért? Azért, ezt itt nem írja, de hamarabb olvasunk sokat róla. Mert ők tudták, hogy ők Isten kiválasztott gyermekei. És ők tudták, hogy mi az, ami a számukra tiszta, mi az, ami a számukra tisztátalan, mi az, amit maga Isten rendelt el a számukra, amin keresztül ők tiszták maradhatnak, még tisztátalan nép között is. Annak idején olvastam, vagy tanítottam, hogy a zsidókról feljegyezték a Biblián kívüli írások is, hogy messze elismerték a tudásukat, az elkötelezettségüket, és amikor így távolra vitték őket, akkor ők külön településeken élhettek, megtarthatták a szokásaikat, és a tudásukat maximálisan kihasználhatták a városoknak, az országoknak a gazdagodása, erősödése területén, és ezért még hálásak is voltak. Sokszor még Nehémiás is eszünkbe juthat. Sokszor még a királyi udvarba is eljutottak, úgyhogy nem bántották a hitüket. Megmaradhattak, mert tudták, hogy az igazi erejük a zsidóknak nem abban van, hogy mit esznek, vagy mit isznak, hanem hogy kihez ragaszkodnak, és mennyire élnek a tanítások szerint. És ezt így írja, hogy Dániel elhatározta, hogy nem az számít, mit mond a király. Az számít, hogy mit mond Isten. És így írja, hogy nem szennyezi be magát. Mennyi lelki táplálékot kapunk mi Istentől a hetente? Mennyi lelki táplálékot kapunk mi egy órás igehirdetés alatt? És ez mindig olyan komoly kérdés tud lenni, főleg nekem, de mindenki másnak, mert ha eljövünk úgy, ahogy vagyunk, kérdés az, hogy hogyan megyünk tovább, mi az, ami minket feltölt, és mivel tölt fel bennünket, mikor megyünk tovább, amikor jönnek a könyörtelen hétköznapok. Mivel táplál minket Isten? Mert Isten táplálni akar bennünket. Ahogy a rabságban, vagyis a világ rabságában helyt tudjunk megfelelő módon állni. Mert a világ, mint ahogy itt a királyra vonatkoztatom ezt, és úgymond a legjobbat akarta adni Dánielnek. Mégis ő azt mondta, nem, nekem ez nem kell. Nekem az kell, ami Istentől jön. Minél többet táplálkozunk Isten igével, minél többet fordulunk oda Istenhez, és kérjük, hogy életerőt adjon belénk, annál jobban meg tudjuk érteni, hogy hol van az igazi forrás, és honnan jön a legfőbb jó a szó legnemesebb értelmében, és vágyódni fogunk az élő ige, az élő Istennel való kapcsolat után. És ezért fontos, hogy itt legyünk, hallgassuk az igét, olvassuk később az igét, gondolkodjunk rajta, mert a világban ez a kettősség létezik. Isten is a legfőbb jót akarja adni, ami különbé tette a Dánielt és társait a többiektől, és a király is a maga elképzelése szerint a sajátból a legjavát akarta adni, hogy olyanok legyenek a zsidók is, mint a többi fiatal. Persze ebben egy gondolkodásmód is benne volt, hogy a király a zsidókat és olyan hűséges alattvalóvá akarta tenni, hogy úgy gondolkodjanak, ahogy a király akarja, azt tegyék, amit a király elképzelt. Kicsit oroszos módra, hogy amikor a épületes fejek egymás mellett voltak, így egybe vágják le, hogy mindenki egy szinten legyen. Mindenki egységesen csak a király szempontjait nézze, egy ilyen szem ellenzővel, és soha nem mondja azt, hogy de Isten ezzel egyezik, vagy Isten ezzel nem egyezik. Ez nem helyes. Tehát a világ is olyan ma, mint ez a király. Csak azt szerette volna, hogy olyanná formálódjanak, és aztán úgy használja őket. Mi mit engedünk meg, hogy mit adjon nekünk a világ? Mi az, ami ahogy sokszor szoktam mondani, domináns bennünk? Isten igéje és annak a tanítása, vagy valami egyéb. Egyszer volt Temesváron egy lehetőségünk a királyi lakomára, és azt mondtuk, hú, az rendkívüli. De az életben sokszor vagyunk ilyen királyi lakomákon, amikor azt látjuk, amikor még nem vagyunk tudatában Isten parancsával, vagy nem voltunk, hogy a világ aztán mindent kínál. Azért, hogy a rabjai legyünk. Ad pénzt. Töménytelen mennyiségű pénzt. Csak futni kell utána. Lehetünk a rabjai? Maximálisan. Ad gazdagság mellett hírnevet és tündöklést és kiemelkedést a tömegből. Akár egy jó verekedés árán is. Egyperces hírek lehetünk a televízióban. Hősök. És aztán mindenki elfelejt bennünket. Lehetünk tudósok, lehetünk sportolók, most épp aktuális, lehetünk mindenek, és ezzel futunk. Ha valaki akarja meglátni, hogy mitől lehet híres egy ember, legközelebb megkeressük valahol, elhozzuk a Guinness könyvek rekordját. Ott olyan furcsa rekordok vannak, hogy ki az, aki a legtöbb cigarettát tudja egy időben a szájába venni és szívni. Ki az, akinek a leghosszabb a körme a világon. És ő híres ember. És becsapja magát az emberek sokasága, hogy én is az akarok lenni, amit a világ királya, uralkodója akar. És azzal táplálkozik, és végül az életének egy értelmetlen sodrása jelentkezik. A négy is jó, pedig azt mondta ennek az irányzatnak, hogy nem. Nekem többet ér az élet Istennel és megelégedéssel, mint bármi tudomány, amit ez a világ tudna adni. Érdekes mód, miután ezt elfogadta a felügyelő, és azt mondták neki, tégy próbák szolgáiddal 10 napig engedjék meg, hogy zöldségféleket együnk és vizet ígyunk. Érdekes mód, Isten megengedte ennek a 4 fiatalnak, hogy különbek legyenek a többiektől, nem csak a kinézet tekintetében, hanem a bölcsesség értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. És megvolt, hogy miért. Aki tovább olvassa Dániel próféta könyvét, az meg tudja találni azt, hogy az ő számunkra az Istennel való élet és a tudományok nem voltak összeegyezhetetlenek, hanem ők még inkább ragaszkodtak Istenhez, amivel teret teremtettek, hoztak létre a támadásokra, és ugyanakkor annyi mindent meg tudtak mondani, amit az ország egy mágusa, egy varázslója nem. Ez azt jelenti, és ez egy nagyon fontos dolog, Isten a legnehezebb körülményekben is kiáll az övé mellett. Itt olvashatjuk nyugodtan, a legnehezebb körülmények között is kiáll az övé mellett. Az ő neve nem szégyenül meg. Ezt nem csak ez a négy fiatal mutatta meg, hanem attól kezdve, az előtt is, azóta is, és ma is, Isten ezeket a dolgokat megmutatja. Nem attól lesz valaki nagy, hogy rohan a világ után. Lehet nagy, de elmúlik. Nem attól lesz valaki nagy, hogy bizonyos magasságokat elér, és azt mondja, hogy hú, most ez vagyok. Mert még mindig van magasabb és magasabb csúcs mindenből. Elérhetetlen és kimeríthetetlen a világ ilyen dolgokban. Hanem attól lesz, időzőjeles nagy, azt mondja, hogy én megmaradok Istennel. Én megtapasztalom azt, hogy Istennel jó. Itt egyszer hallottam egy igehirdetést, nem Dánielről, hanem az ő szüleiről. Hogy milyen áldott az a fiatal, aki ilyen ismeretekre jut el, hogy amikor elrabolják őket, kitépik a szülői házból, ilyen tartással és erkölcsi látással rendelkezik, hogy azt mondja, hogy én nem rogyok le egy király előtt. Nem számít, mit mond egy felügyelő. Én tudom, hogy akik engem neveltek, hogy viselkednének és mit tennének, és én ilyen maradok. Mert nem emberekhez igazodott. Nem csak emberekhez igazodott, inkább így, hanem a szülei tanításának a zsidóknál, hogy ezt tudni kell, nagyon erős a ragaszkodás ahhoz, amit kaptak, akár évezredekre is visszamenőleg, évszázadokra, de évezredekre is, amikor lemegy a nap, előveszik a kippát, felteszik, gyertyát raknak, vonott kalácsot, amikor jön a szombat, elmondják az imájukat, és beszélgetnek. Akárhol, akármilyen körülmények közt. Legyen az háború, koncentrációs tábor. Nagy-nagy kivétel van, amikor ezt nem teszik. A hagyományhoz ragaszkodnak. És ez az, amiben ez a példa számunkra nagyon fontos lehet. A ragaszkodás a tanultakhoz. A dolgoknak a külön választása, hogy ezt kínálja a világ, ez nem ízlik. Mennyire lehet ízletes egy királyi vacsora? Egy királyi menü, étrend? Hát kérdeznénk egy szakásnőt, hogy miért, mit főznénk egy királynak? Hát a legjobbat. A legjobbból, a maximálisan legjobbat. Mégis azt mondja, Dániel, nem. Nekem nem ez kell, nekem az kell, ami az igazi királytól jön. Az igazi királytól az igazi táplálék az ma részünkre, ami ebben a könyvben van megírva. Ami bennünket úgy tud nevelni, úgy tud vezetni, hogy ha igazán ebből táplálkozunk, hogy nem leszünk soha sem éhesek, nem leszünk soha szomjasok sem. Jézus találkozik a parázna nővel a kútnál, és mondja, szomjazom, adj innom. A nő felháborodik, én adjak neked zsidó létedre. Samáriaival nem tárgyaltak. Jézus erre az életvizét ajánlja. Aki az életvizéből iszik, az nem szomjazik meg soha. És ez egy fontos mondás, ami Jézustől jött, a megváltom szavai, ezek szokták mondani. Nem szomjazom meg soha, tehát aki az igaziból bőven, úgymond jól, akik megelégszik vele, Isten igéjével, az nem fogja mondani, hogy nekem más kell. Aki azt mondja, ez egy kemény dolog, aki azt mondja, nekem ez jó, ez rendben van, ez igaz, szép, hasznos, oké, minden, de nekem még több kell, az igazából nem is fordult oda Istenhez. Az csak oda nézett, és azt mondta, hát ez is egy tanítás, jöhet a következő. És állandóan, mint egy királyi lakomán, vég nélküli fogyasztásba kezd, és soha nem fog megelégedni. Dániel tartásán, ezen a rendkívüli hozzáálláson azt tudjuk látni, hogy ő neki az elég volt, amit Istentől kapott. Ment fogságba, és ő lett a legnagyobb az országban. Tőle különb a király után nem volt. És kitartott Isten mellett. Nem adta a bőrét egy marék Babilon pénzért, most nem tudom hirtelen, egy marék dollárt mondtam volna, egy marék dollárért, nem adta a bőrét semmiért. Beárulták, verembe dobták, a társait tűzbe lopták, minden történt velük, és azt mondták, nem érdekel bennünket. A mi Istenünk megtart minket. De ha nem tenné is, akkor is ragaszkodunk hozzá. És Dániel könyvén végig húzódik ez a dolog, hogy ő többet lát Isten gazdagságából, többre tartja, többre értékeli Istennek adományait, mint bármit, amit a világ adhat nekünk. Mi könnyen elcsábulunk, könnyen elkábulunk a világ gazdagságán. És könnyen lépre csalhatók vagyunk. Ezt lépten nyomon tapasztalhatjuk. És tudjuk azt, hogy az emberek, akik Istent nem ismerik, tele vannak gyengeséggel. És tudjuk azt is, hogy mi is tele vagyunk gyengeséggel. Amíg meg nem tanuljuk, mint Dániel, hogy nincs főbb és nincs több, mint Isten, addig ilyenek leszünk. Amint viszont mi megtudnánk, és elfogadjuk, hogy ő milyen, akkor változik a szemléletünk. Amikor a király haragra gerjedt, hogy ilyen istenfélő Dániel és társai, így írja le, oda is vezették a férfiakat a király elé, rájuk kérdezett a király, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a pürcsíp, citera, hárfa, landuda és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam, mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani bennünket? Válasz, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből, ó király. De ha nem tenné, és tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Most jön a kérdésem, ők túlélték. Ha ez a négy fiatal behódol a királynak, és az odaül az asztalhoz, azt eszik, azt iszik, amit kell, azt csinálja, amit kell, úgy tanul, ahogy kell, úgy viselkedik, ahogy kell, milyen képek lennének ők a saját Istenükről? Milyen példák lennének ők Isten követőiként? Tudnának-e ők Istenről beszélni, úgyhogy bólogató Jánosok. Úgyhogy ha kell, azt tesznek, amit kell, amit adnak nekik, azt isznak, amit parancsolnak, úgy hajbókolnak minden szobor előtt, ahogy kell. Isten kitörlődött volna az életükből. És mindenki életéből kitörlődik, aki nem egyértelműen mondja azt, hogy igen, ő az én Uram. És minden körülmények ellenére, minden körülményektől függetlenül én őt fogom egyértelműen követni. Elében teszik, én azt mondom, nem. Megkínálnak, én azt mondom, nem. Én nekem van egy Uram, aki engem jobban tart. Külön dolgokat ad. És külön helyre vezet engem. Dániel könyvében az a különleges, hogy ő nem csak hogy ott volt, mint fiatal, és a társai, hanem még a királytól is többet tudott mondani, és többet mert mondani, és több minden történt, és ő megmaradt a hitében. És így megmutatja az ő könyve, hogy ő a szorványban, a rabságban, a legmindenfélébb helyzetben is, ő neki egy volt a fontos Isten. A zsidók sokaságát lemészárolták ezért. De fennmaradt a hitük. 2000-3000 éven keresztül is. Ha mi nem törődünk Istennel, kitöröltetik a nevünk. Nem csak itt a Földön, hanem odafönn is az életkönyvében. Ami azt mondjuk most így, most úgy, akkor azt mondják, gyenge volt, gerinctelen volt. Hisz hol? Ja, az őres történelmünk során, hol az egyik királyság, hol az egyik monarchia, hol a kommunizmus, mondta azt, tagad meg Istent, jobb lesz neked, pártitkár leszel. És aztán most mit bírná egy pártitkár? Hát, kinevetnék. Sokkal többet ér, ha azt mondjuk, hogy én az igazi táplálékot Istentől kérem. Istentől veszem el. És ő még jobban tudja, mi az igazi királyi eledel, mint bármit a Földön elém raknak. Adja a jó atya, hogy a számunkra az élő táplálék legyen, élő víz legyen fontos, és hogy vele együtt így tudjunk lenni, így tudjunk menni. Láttuk, hallottuk, most karcsi lesz a példa, a szalámis kenyér ellenére is milyen vidám, mert többet kapott ott, mint szalámis kenyeret. Így van. Egy életörömet, egy oldottságot, meg sok minden mást, majd még várjuk a folytatást, és az Istennel való közösséget, mert nem csak a fiatalokkal, hanem Istennel is közel lehet az, aki oda szánja az életét. Ne felejtsük el, Isten különbet és többet ad nekünk, kínál nekünk, készít el nekünk, amit a világ királya ad, és inkább éljünk azzal, ami Istentől jön. Amen.